Isten igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig a 16. verstől a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava tehát az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből a 16. verstől. Miközben Pál Athénban várta őket, mármint a munkatársait, Szilászt és Timóteust, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areópágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areópágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areópágita Dionísziosz is, egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, kérünk, áraszd ki a te lelkedet, szólj hozzánk, adj üzenetet a mennyből, hogy felkészültebb követőit tudjunk lenni, akik hitelesen képviselik a te nevedet. Amen. Foglaljunk helyet. Ha valaki járt már a görögországi Athénban, vagy filmen látta, azt tudhatja, hogy még így romjaiban is lenyűgöző, még így romjaiban is a világ egyik legkiemelkedőbb emberi teljesítménye. Az egyik leggyönyörűbb művészeti alkotás, amit valaha az ember létrehozott. Mégsem azt látjuk, hogy Pált ez ragadta volna meg Athénből. Pál nem arról ír, és nem arról beszélt Lukácsnak, aki később ezt lejegyezte, hogy figyelj, hát ez annyira fantasztikus, olyan gyönyörű, hogy ezt muszáj lesz beleírnod, amikor majd úti naplót írsz az utazásainkból. Nem azt mondja, hogy azt mindenképpen írd bele, hogy a domb tetején, a hegy tetején, a Partenont, azt mindenki nézze meg, mert ezt mindenkinek látnia kell, mint ahogy az ókori világban vélekedtek róla, hogy a Partenon, az athéni hegynek a tetején, az jó időben 40 kilométerre ellátszott. Nem ezt mondja Pál, hanem azt mondta el Lukácsnak, amit később le is írt, hogy figyelj Lukács, néztem ezt a gyönyörű várost, és azt láttam, hogy tele van bálványokkal. Hogy ezek a szegény emberek, akik azt gondolják magukról, hogy gazdagok, akik azt gondolják magukról, hogy a magas kultúrának a letéteményesei, valójában az égvilágon semmit nem értenek abból, hogy hogyan működik ez a világ. Athén, a mai nagyvárosok, a mai európai vagy amerikai kulturális fővárosokhoz hasonló város volt annak idején. Sőt, talán azt mondhatnánk, hogy a kulturális fővárosoknak a fővárosa. Az ókori Párizs vagy London, vagy New York. A maga szobrászatával, festészetével, kiemelkedő építészetével kiemelkedett a többi város közül. És ezt az athéniak tudták is, és büszkék voltak magukra. De Pál mégsem azt akarja, hogy az ókor erről tudjon, hanem azt akarja, hogy lássa meg Krisztus minden későbbi követője, hogy a kultúra elfedi előlünk az Isten királyságának a valóságát. Hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, alapjában véve nem Isten gondolkodásmódja, nem Isten szíve, nem Isten akarata által épül fel, és mindaz, ami felépül, legyen bár gyönyörű, legyen bár kiemelkedően magas emberi művészi teljesítmény, amit elismerünk, de hogyha ezt nézzük, és engedjük, hogy ez formálja a világlátásunkat, hogy ez legyen a fontos, akkor valamiről lemaradunk, mégpedig Isten gondolkodásmódjáról, és arról, hogy megtanuljuk, hogy ő hogyan gondolkodik a körülöttünk lévő értékekről és valóságról. Ezen a mai délelőttön 4 olyan gondolkodási mintát szeretnék bemutatni nektek, ami 2000 éve semmit nem változott. 4 olyan gondolkodási mintázat, biblikus kifejezéssel élve szellemi erődítmény vagy magaslat, ami, hogyha beépül a gondolkodásunkba, az életvitelünkbe, vagy hogyha körülnéztek magatok körül, ami beépül az emberek gondolkodásába és életébe, akkor megakadályozza őket és megakadályoz bennünket abban, hogy úgy lássuk a körülöttünk lévő világot, mint amilyen az valójában, hogy lássuk a valóságot. Nézzétek ezt a lányt itt a kivetítőn. Milyen szép környezetben biciklizik, igaz? Van egy szép bicikleje, van egy jó ruhája, tavasz van, jó a levegő. Láthatóan valamiféle boldogság tükröződik az egész képről. Mit lát mindeközben ez a lány? Mi van a fején? Napszemüveg? Nem. Egy VR szemüveg. Egy virtuális valóság szemüveg. És miközben azt nézi, amit a szeme elé vetítenek, nem látja a valóságot, nem látja azt, hogy mi az, ami valójában körülveszi, és nem is tudja úgy értelmezni azt, ami körülveszi, és nem tudja úgy értékelni azt, ami körülveszi, mint ahogy az valójában van. Ez történik velünk, drága testvéreim, valahányszor nem arra nézünk, hogy Isten mit gondol erről a világról. Azok a kérdések, amelyekkel Pál apostol az aténi beszédében vitába száll, semmit nem változtak. 2000 éve semmit nem változtak. Mindig más köntösben, de mindig ugyanúgy megakadályozzák az embereket abban, hogy lássák Istent, és hogy láthassák a valóságot. És itt szeretném elmondani, hogy miért óriási kiváltság kereszténynek, Krisztus követőjének lenni. Krisztus követőinek adatik meg egyedül az a lehetőség, hogy helyesen lássák mindazt, ami körülveszi őket, helyesen értsék mindazt, ami körülvesz bennünket, és így fel tudják nyitni az emberek szemét arra, hogy mi a valóság, hogy hogyan működik ez a világ, hogy benne mi az emberi élet értelme, mi az emberi életnek a célja, mi a te feladatod emberként ezen a világon, mi volt előttünk, mi lesz utánunk, és mi lesz akkor, amikor meghalunk. Óriási kiváltság az, hogy Krisztus követői lehetünk. Most gondoljatok bele, hogyha ez a 4 gondolkodási mintázat, amit majd hamarosan szeretnék bemutatni, hogyha ez 2000 éve ugyanaz, csak más köntösbe bújik, az azt jelenti, hogy az embereknek a generációi nem tanulnak, és nem tudnak fejlődni, mert újra és újra felteszik rájuk a virtuális valóság szemüveget. Ezzel szemben Krisztus követőinek 2000 éve lehetőségük van arra, hogy Isten megtanítsa őket arra, hogy melyek ezek a szellemi magaslatok, melyek azok a gondolkodási minták, amik szükségszerűen meggátolnak abban, hogy helyesen értsd a téged körülvevő világot, és 2000 éve lehetőség van arra, hogy Isten gondolkodásában tanuljunk, fejlődjünk, és egyre jobban értsük, hogy mi ez az egész, ami körülvesz bennünket. Értitek, hogy mekkora kiváltság ez? De ez mindenképpen alá kell húznom egy dolgot. Ez csak azok számára elérhető, akik azt is komolyan veszik, hogy különbség van ennek a világnak a gondolkodásmódja, meg Isten gondolkodásmódja között. Hogyha azt tudod mondani, hogy ez a kettő nem fér össze. Hogyha azt tudod mondani, hogy én azt akarom tanulni, hogy Isten hogyan gondolkodik. És akkor ki fog tárulni számodra a világ. Akkor hirtelen úgy fogod érezni, hogy hát eddig vetítettek elém valamilyen képet, de ez az egész sokkal szélesebb, sokkal tágabb, sokkal mélyebb, mint ahogy én azt valaha gondoltam volna. Volt ilyen érzésetek, mióta keresztények vagytok? Nagyon remélem, hogy igen. Nagyon remélem, hogy újra és újra átéritek azt az érzést, hogy szellemi falak omlanak le bennetek, amikor olvassátok az igét, amikor hallgatjátok az ige hirdetést, amikor ilyen-olyan különböző tanításokban együtt veszünk részt, és amikor érzed, hogy ez üti a szívedet, mert változnod kell, mert nem úgy gondolkodsz és élsz, mint ahogy az Isten szeretné. Na nézzük akkor ezt a 4 gondolkodási mintát. 1. Ha van Isten, tegye meg, amit akarok, és akkor majd hiszek benne. Találkoztatok már ezzel az érveléssel? Ha van Isten, tegye meg, amit akarok, és akkor majd hiszek benne. Miért mondom, hogy ez 2000 éve változatlan? Azért, mert ez a gondolat, ez a új köntösbe bújtatott politeizmus, sok Istenhit, A 21. századi köntösbe bújtatott sok istenhit. Miért mondom ezt? Azért, mert az ókori görögök sok istenben hittek. A természet különböző jelenségeinek, az élet különböző emberi aspektusainak, az érzelmeknek mindnek megvolt a maga istensége. Azt írja az ige, hogy háborgott Pál lelke, mert látta, hogy a város tele van báványokkal. A görög szöveg talán még érzékletesebb, hogyha úgy fordítanánk, hogy azt érezte Pál, mintha a város a bálványok alatt lenne. Annyi volt benne a szobor, az Isten szobor és a szentély, hogy szinte lenyomta a várost. Tele volt az egész. De miért? Azért, mert hogyha külön istene van, a bölcsességnek, a víznek, a tengernek, a szélnek, a gabonának, a háborúnak, a szerelemnek, a szenvedélynek, a bornak, a kígyónak, ha mindennek istene van, akkor mindegyiknek kell egy szentély, mindegyiknek kell egy szobor. És hogyha mindennek van istene, akkor én kiválaszthatom, hogy melyik Isten kegyeit keresem különösen. És nyilván az élethelyzetemnek megfelelő Istennek a kegyeit fogom keresni. 14 és 25 éves kor között a szerelem Istenének az oltárát, azt elég sokan felkeresik. Kérlek, add Istenem, hogy belém szeressen, de most. Szerintetek hány görög fiatal ment el, hogy áldozzon Afroditének a szentélyében? Mert szeretett volna járni valakivel. Amikor valakinek nem úgy működött a termése, mint ahogy szerette volna, ment a gabona istennőnek a szentélyébe. Amikor valaki hajón útra kelt, ment a tengeristenének a szentélyébe, és áldoztak. Amilyen élethelyzetben voltak, olyan istent kerestek fel. Amikor az egyik isten nem segítette meg őket, mert nem szeretett beléjük az, akit szerettek volna, mert nem úgy termett a föld, mint ahogy szerették volna, mert hajótörés szenvedtek a vizen, akkor azt mondták, hogy hát ez az Isten nem annyira jött be, nem hallgatott meg, megyek a következőhöz. Ha van Isten, tegye meg, amit akarok, és akkor hiszek benne. Ez a modern, köntösbe bújtatott politeizmus. Kipróbálom az egyik Istent, akiről most hallottam a neten, és a barátom már kipróbálta, de ha nem jön be, megyek a másikhoz. Hát, ha az majd segít. Ha az se jön be, megyek a másikhoz. Hát, ha az majd segít. Mi ez, hogyha nem sok Isten hit? Ha van Isten, tegye meg, amit akarok, és akkor hiszek benne. Az elv 2000 éve ugyanaz. A gondolat mögött meghúzódó hitrendszer 2000 éve ugyanaz. Az istenek, ha léteznek, akkor választhatók szimpátia alapján, és a saját boldogulásom érdekében felhasználhatók. Oké? Okay? Az istenek választhatók, és a saját boldogulásom érdekében felhasználhatók. Ezért éli ma virágkorát a modern politeizmus, vagy a modern szinkretizmus, ez egy új szó, szeretném megmagyarázni, szinkretizmus, vallás keveredés, vallás összemosás. Jézus korára a vallások összemosása Rómától kezdve a Közel-Keletig a csúcspontjára ért. Az egyiptomi istenek, a Közel-Keleti mezopotámiai istenek elértek Rómáig, hiszen a római birodalom teljes kiterjedésében pompázott Jézus korára, a római és görög istenek pedig vándoroltak a Közel-Keletre. Amikor felismerték, hogy az elképzelt istenek hasonlítanak egymásra, mert a Közel-Keleten is ugyanúgy volt gabona, meg szerelem, meg tenger, mint ahogy Rómában is volt gabona, meg szerelem, meg tenger, ezeknek az isteneknek a tulajdonságait összemosták, és arra a felismerésre jutottak, hogy hát ezek mindenhol ugyanolyanok, akkor én bárhova mehetek, bármilyen istent választhatok. Nem ugyanezt éljük ma? Eljönnek ide közénk az indiai istenek, a buddhista istenek, a japán istenek, a kínai istenek, de eljönnek ugyanúgy nyugatról a különböző új filozófiáknak, életgyakorlatoknak, önmegvalósító praktikáknak az istenei, és itt összekeverednek ebben a nagy globalizált olvasztótégelyben, és azt az illúziót keltik, hogy az istenek választhatók, az istenek felhasználhatók a te boldogulásod érdekében. És ha nem tetszik, vagy nem jön be, ott hagyod, keresel másikat. Ehhez képest mi az a valóság, amire Pál apostol fel akarja nyitni az aténiaknak a szemét? Ez így hangzik. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ez egy kicsit más kép, nem, mint amit az előbb felvázoltam. A valóság tehát az, hogy egy Isten van, ez az Isten a teremtő, és nem használható a te céljaidra. Nem válogathatsz az Istenek között, mert egy van. Nem veheted a kezedbe, hogy felhasználd őt a te céljaidra, hanem azt kell megértened, hogy az ő tervébe te hogyan illeszkedhetsz bele. Ez a furcsa idegen kifejezés, ez a hely, ahova Pál ment, az Areopágosz, ez az aténi domboknak az egyike. A Págosz az domb, az Areopágosz pedig az Árész nevű istennek a nevéből származik. Görögül Árész, rómaiul, latinul Mars. Ez a Mars domb, a Mars isten dombja, a háború istenének a dombja. A háború istenének a dombján volt az aténi közigazgatásnak a központja. Itt volt a városi tanács. Tehát Pált a legmagasabb közigazgatási grémium elé rendelik, hogy fejtse ki az új tanítást. És Pál nem esik kétségbe, hanem elkezdi nekik hirdetni a feltámadásnak az örömüzenetét. Azt mondja nekik, hogy uraim, lenyűgöző az építészetetek. Csodálatos, nagyszerű dolgokat vittetek véghez, de a valóság az valami teljesen más, mint amire ti építettétek az életeteket. Ha van Isten, tegye meg, amit akarok, és akkor hiszek benne, mert az Istenek variálhatók, cserélgethetők és felhasználhatók a te céljaidra. Ez az első gondolkodási mintázat, ami 2000 éve ugyanaz, csak mindig más köntösben jelenik meg. Kettő. Ha van is Isten, velem nem törődik. Ezért aztán én mondom meg, mi a jó nekem. Találkoztatok már ezzel? Ha van is Isten, lehet, hogy van. Ha van is, az biztos, hogy velem nem törődik. Hogy a nagy Isten, aki valahol van, ha van, az én személyes kis életemmel itt a 21. század elején Magyarországon, Debrecenben, az én életemmel biztos, hogy nem törődik, mert ha törődne velem, nem így nézne ki az életem. Tavaly a Campus Fesztiválon beszélgettem egy fiatal fiúval, egy egyetemistával, és a második mondatból kiderült, mert elmondta ezt a gondolatot. Lehet, hogy van Isten, figyelj, ne győzködjél engem, mert ha van is Isten, velem nem törődik. Na miért gondolod ezt? 12 éves koromban meghalt az anyám, úgyhogy nincsen Isten. Mert ha lenne, ezt nem engedte volna meg. Lenne válaszod egy ilyen helyzetben? Legyen. Legyen. Legyen válaszod egy ilyen helyzetben, mert bármennyire fájdalmas, szívet tépő ez a gondolat, nem igaz. Attól még, hogy az ő életében felépült ez a szellemi magaslat, hogyha van is Isten, velem nem törődik, mert meghalt az édesanyám, mert meghalt a gyermekem, mert beteg a férjem vagy a feleségem, mert kirúgtak a munkahelyemről, attól még, hogy ez igaznak tűnik, ez az igazság nem igaz. Ez nem igazság. Ez egy felépült szellemi magaslat, és Krisztus követőiként neked és nekem az a feladatunk, hogy ezeket a szellemi magaslatokat lebontsuk az emberek életében. Hogy levegyük a fejükről a szemüveget, és bemutassuk nekik azt, hogy mi a valóság. Azt olvastuk, hogy Pállal vitázott néhány epikúreus és sztoikus filozófus. Hát hemzsegnek itt az izmusok, meg az iskusok, meg az új fogalmak. Na de hát ezért vagyunk itt, hogy megtanuljuk, hogy ezek mit jelentenek. Az epikúreusoknak a követői mondták ugyanezt 2 évvel ezelőtt. Na most, hogyha az ókori Görögországban, Krisztus előtt 200-ban filozófusok egy csoportja megfogalmazza azt a gondolatot, hogy hát ha vannak is istenek valahol, ugye ők még így gondolkodnak, hogy sok isten, ha léteznek is az istenek, a földet magára hagyták, nem törődnek velünk, az ember dolga tehát nem más, mint hogy ebben a nyomorult állapotban, hogy az istenek elhagytak bennünket, élvezze az életet. Hát nem csodálom, hogy ez sokak számára vonzó filozófia volt. Az epikúreus filozófusoknak a követői hedonisták voltak. Éljünk bele a nagyvilágba, carpe diem, éljünk, ahogy a csövön kifér. Hát az istenek elhagytak bennünket, az emberi élet rövid, de hát azt éljük úgy, bulizzuk szét az életünket. 2000 évvel ezelőtt, most ez mit jelent? Szerintetek, hogyha görögöknek, akiknek hivatalosan megvolt a maga hitvilága, minden dolognak a maga istene, ha a görögök között már Krisztus előtt 200-ban megfogalmazódott, hogy hát ha vannak is istenek, nem törődnek velünk, akkor mennyire volt stabil ez az egész vallás, ez az egész hitrendszer? Semennyire. Én bölcsész vagyok, vagy legalábbis bölcsészkaron végeztem. Tanultam filozófiát. Szeretek gondolkodni, nagyon. De azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a filozófia megjelenése az önmagában véve az Istentől való eltávolodásnak a hiánya. Ez szüli. Tudjátok miért? Azért, mert a filozófia az megpróbálja felfedezni a valóságot, megpróbálja értelmezni mindazt, ami körülöttünk van, megpróbálkozik vele emberi logika által összerakni, hogy mi ez, ami körülöttünk van. Erre épül a mi életünk? Nem. Nem próbálgatásra. Mire épül a mi életünk? Kijelentésre. Isten nem azt akar, hogy próbálgast, hogy hogy kell élni ebben a világban, hogy hogy működhet ez a világ, mert ahhoz elég rövid az élet. Hogy majd valamikor sok évesen, hosszú szakállal, ősz hajjal azt tud mondani, hogy talán kezdem érteni, hogy hogy működik ez a világ. Nem, Istennek nem ez a terve. Isten gondolkodásmódja nem ez, hanem adott nekünk kijelentést, hogy ezen a bukott földön megértsük, hogy hogy működik mindaz, ami körülvesz bennünket. Ha van is Isten, velem nem törődik. Én mondom meg tehát, hogy mi a jó nekem. Én irányítok. 2000 éve ugyanez a gondolat. Ma nem úgy hívják, hogy epikúreus filozófia, hanem így hívják. Ha van Isten, velem nem törődik. Ha lenne, akkor pedig nem így törődne velem, tehát megtagadom a létezését. Mi a valóság? Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem. Mit mond Pál? A valóság nem az, hogy ha van Isten, akkor, vagy ha van is Isten, velem nem törődik. A valóság az az, hogy Isten létezik, Isten gondoskodik rólad, sőt, azt akarja, hogy vedd fel vele a kapcsolatot. Kapcsolatba akar kerülni veled. Ez egy olyan Isten, aki gondoskodik rólad, és kapcsolatban akar lenni veled. Elég más az optikája, igaz? Az egyik hazugság, a másik Isten igazsága. Az egyik egy virtuális valóság szemüveg, a másik, amikor Isten megtanít látni ezt a világot úgy, ahogy van, és önmagát úgy, ahogy van. És ez akkor is igaz, hogyha éppen szenvedsz. Ez akkor is igaz, hogyha éppen nem a gondoskodó Isten kezét érzed a válladon. Ez akkor is igaz. Harmadik. Nincs Isten. A világegyetem pedig kíméletlenül közömbös. A világegyetem, amiben vagyunk, kíméletlenül közömbös. Egy picit se érdekli a világegyetemet, hogy veled mi van. Hogy te élsz, halsz, szenvedsz, jól érzed magad, a világegyetemnek, ami körülvesz, totálisan lényegtelen, hogy te ki vagy, mi vagy, élsz-e, halsz-e, örülsz-e, vagy szenvedsz-e. Mert nincsen Isten. A világegyetem pedig közömbös. 2000 évvel ezelőtt a sztoikus filozófusok ezt mondták, akikkel Pál apostol vitázott. Sztoikus filozófia. Azt mondták, hogy Isten nincs, Istenek nincsenek, a világ az olyasmi, mint egy Isten, mondjuk nevezzük Istennek, azt, ami a világban van, ezt a nagy világ lelket nevezzük Istennek, de ez a világ, ez nem törődik veled, közömbös, tehát hogyha magadnak jót akarsz, akkor megpróbálsz harmóniában lenni ezzel a világgal, hogy legalább nagy fájdalmakat ne élj át. Ezt mondta a sztoikus filozófia. Most kik mondják ugyanezt? Az Isten tagadók, a szkeptikusok, a hivatásos agnosztikusok erről könyvtárnyi irodalmat írnak. A nagy, főleg az űrkutatásnak a fejlődésével, amikor azt érezzük, hogy komolyan, ezt az egy kis áfonya bogyót itt a nagy világűrben ennyire szereti Isten. Mi vagyunk itt egyedül, és ez a kozmikus közömbösség érzés, ez egyre csak nő. Ehhez képest mi az Isten igazsága? Mi a valóság? A valóság az az, hogy Isten létezik, nem közömbös a számára, hogy mi történik veled, ezért is akarja, hogy az üzenete eljusson hozzád. Ezért van feladatunk, hogy az üzenete eljusson az emberekhez. Mit olvastunk? A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Az Isten üzenete ez. Gyertek vissza hozzám, térjetek haza. Nem közömbös az, hogy mi van veled. Létezik Isten. Nem a nagy világegyetem az üres nagy semmi vesz körül, hanem Isten gondoskodó keze. Fontos neki, hogy mi van veled, nem vagy egyedül, hanem itt vannak azok, akik szeretnék eljuttatni hozzád Isten üzenetét és Isten szeretetét. Elég élesen különbözik a két világlátás, igaz? A két igazság. És végül a negyedik gondolkodási mintázat, szellemi magaslat. Ezt olvastuk a 21. versben. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Ahogy így nézem az aténi társadalmat, minthogyha magunkat nézni. az információ éhségnek a társadalma volt az aténi társadalom. És az információ dömpingnek a társadalma. Ha valaki valamit akart hallani, akkor az elment Aténbe, megállt az agórán, a központi téren, és ömlöttek hozzá az információk, az újabbnál újabb dolgok. Ott aztán mindig pontosan tudták, hogy a brit tudósok éppen mit kísérleteztek ki. Mindig tudták, első kézből. Atén volt az ókori világnak a BBC-je. És ezért kialakult az emberekben az az érzés, hogy ha nálam van az információ, akkor fontos vagyok. Miért küld értesítéseket a telefonod? Hogy a Facebookon írtak neked, a Messengeren írtak neked, e-mailed jött. Valaki keres. Valaki valami újat akar mondani. És ha nem reagálsz azonnal, lemaradsz. Ha nem reagálsz azonnal, ha nem érnek el hozzád azonnal első kézből a legújabb hírek, legyenek ezek bármennyire magasztosak, vagy kevésbé magasztosak, ha nem érnek el hozzád, és te nem veszed fel azonnal a fonalat, akkor lemaradsz, és kimaradsz, és akkor nem vagy fontos. Mert akkor vagy fontos, ha nálad van az információ. Nem erről szól a mi társadalmunk. Nem erről szól a Facebooknak a világa, az internet világa. Ha nálad van az információ, sőt, ha te vagy első körben és első kézből az információ forrása, akkor fontos vagy. Igaz? Ez az igazság. Akkor vagy fontos, hogyha lájkolnak. Akkor vagy fontos, hogyha minél hamarabb válaszolsz. Nem ez az igazság. A kortárs szociálpszichológiában létezik egy betűszó, egy modern jelenségnek a leírására. FOMSI, így nevezik. FOMSI, ez egy angol betűszó. Fear of missing something important. Attól való félelem, hogy lemaradok valami fontosról. Már arról cikkeznek a modern pszichológiában, hogy ez az egész kultúra egy olyan beteges hozzáállást alakít ki az emberekben, hogy azt kezdik érezni a zsebükön, hogy rezeg a telefonom, de nem rezeg. Azt kezdik érezni, hogy üzenetem jött, de nem jött. Mert kialakították körülöttünk azt a kultúrát, hogy akkor vagy fontos, ha első kézből szerzel információt, vagy hogyha te vagy az információ forrása. Mint ahogy az aténiak és a bevándorolt idegenek egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. 2000 évvel ezelőtt ugyanaz, semmit nem változott. Ugyanott vagyunk. Mi ehhez képes Isten valósága? Az, hogy nem attól leszel fontos, hogy ismered az új híreket, hanem attól, hogy ismered a régit, és ebből egy van. És a régi hír pedig az, hogy Jézus feltámadt érted a halálból. Ezért vagy fontos. Mert a mennyben téged számon tartanak. Mert Jézus 2000 évvel ezelőtt érted is feláldozta az életét. Mert fontosnak tartott, és azóta ez a fontosság érzet semmit nem csökkent a szemében. Ma is ugyanolyan fontos vagy. Ezért mondja Pál, azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkeresség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Ez a fontos, és ettől vagy fontos. Tehát, hamis gondolkodási minták, szellemi magaslatok, egy. Ha van Isten, tegye meg, amit akarok, és akkor hiszek benne. Kettő. Ha van is Isten, velem nem törődik. Én mondom meg, mi a jó nekem. 3. Nincs Isten, a világegyetem pedig kíméletlenül közömbös, egyedül vagyok. És végül 4. Ha nálom van az információ, akkor fontos vagyok. És mit látunk ehhez képest? Mi a mi küldetésünk? Az, hogy képviseljük, hogy a mi Istenünk egy, hogy a mi Istenünk egyetlen és nincsen más, hogy ő a teremtő Isten, mi pedig csak teremtmények vagyunk, bármilyen rosszul hangzik is ez, de hogy a mi teremtőnk gondoskodik rólunk, nem akarja, hogy elveszettek legyünk, kapcsolatba akar lépni velünk, és ha már kapcsolatba kerültünk vele, azt akarja, hogy ezt mondjuk el másoknak is. Ez a mi küldetésünk. Hogy tette ezt az egészet Pál? Háborgott a lelke, de ezt az aténiak nem tudták. Nem borította rájuk az asztalt, amikor meghívták oda az Areópágoszra. Hogy lehettek ilyen szerencsétlenek, hogy nem ismeritek az igazságot? Nem ezt mondta. Mentő szeretettel közelített feléjük. Azt csak elmondta Lukácsnak, hogy teljesen oda voltam. Ezek bálványimádók, nem értik a valóságot. De az aténiek felé azzal a szeretettel viszonyult, mint ahogy Isten is felénk. Figyelitek, mennyire finoman közelít a szívükhöz. Látom, hogy minden tekintetben nagyon vallásos emberek vagytok. Tele van a város szentéllyel. Van egy ismeretlen Istennek dedikált szentély. Na ez az Isten. Ez az igazi. És én meg akarlak menteni benneteket. Nem akarom, hogy így maradjatok. Fel akarom nyitni a szemeteket a valóságra. Ez az egyedül működőképes hozzáállás. És mit látunk a végén? Csak hogy amikor majd átadod Isten gondoskodásának, szeretetének az üzenetét, és lebontod ezeket a szellemi magaslatokat az ismerősödnek az életében. És elképzelhető, hogy félbe fognak szakítani, mint ahogy Pál apostolt is félbe szakították, mert amikor a lényeghez ért, volt már veled ilyen? A lényeget akarnám mondani, a lényeg, jön a csúcspont, el akarom mondani, hogy Jézus a Krisztus feltámadt a halálból, és így te is feltámadhatsz. És amikor Pál már így hevül, azt mondják, hogy ha, na hagyjad, majd jövünk máskor is, holnap is jövünk, gyere, akkor is meghallgatunk. Nem kell kétségbe esni, ha félbeszakítanak, ha nem érdeklődnek, ha kigúnyolnak, egyesek kigúnyolták. Mi lesz mindig a botránykő, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt is az volt, most is ez, a feltámadás. A feltámadás befogadhatatlan az emberi elme számára. Meghalunk és kész. Ezért tehát a botránykő mindig a feltámadás, 2000 éve. Az, hogy van Isten, ez még a null pont, ahonnan indulunk. Amikor azt mondod valakinek, hogy van Isten, hát a mai kultúrában azt mondja, hogy persze, hogy van, a tiédet hogy hívják? Te mire használod az Istenedet? És akkor te elmondod, hogy az én Istenem egy, gondoskodik rólam, ő a teremtő, és feláldozta, értem a fiát, Jézus Krisztust, hogy feltámasszon a halálból. Az üzenetünkhöz hozzá tartozik az, hogy rendelt egy napot, amikor ezáltal a férfi által igazságos ítéletet mond majd a világ felett. Mi a valóság? Fogy az idő, és lesz ítélet. Ez a valóság, barátom. Miért tette mindezt Pál, és ezzel be is fejezem? Mi a mi fő motivációnk? Ugyanaz, mint Pál apostolé volt 2000 évvel ezelőtt. Olvasni fogjuk néhány fejezet múlva, amikor egy király előtt tesz bizonyságot Pál apostol, és a bizonyságába belefoglalja a saját megtérését és elhívását. Abcsel 26:18. Ezt láthatjátok a jegyzet végén. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ez a mi motivációnk, és ez az üzenetünk. Mert ha elkezded látni a valóságot, ha leveszed a szemüveget, amit eléd akarnak rakni, ki az, aki eléd akarja rakni? A sátán. Ki az, aki egy alternatív igazságot épít, alternatív kultúrát, nem Istenét? A sátán. Mi a feladat? Nyisd meg a szemüket. Ez a feladat. Nyisd meg a szemüket, hogy lássák a valóságot. Hogy a sátán hatalmából Istenhez térjenek, és így örökséget nyerjenek a mennyben. Ez a feladat. Erre vagyunk elhívva. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Mennyei atyánk, te vagy a teremtő és a mindenható Isten. Nincs más Isten rajtad kívül. Köszönjük, hogy te gondoskodó Isten vagy, és hogy nem hagytál magunkra bennünket. Hogy nem a közömbös univerzumban pörgünk ezen a sárgolyón, hanem a te kezedben van az életünk. Köszönjük, hogy feláldoztad értünk a fiadat, mert fontosak vagyunk neked, mert törődsz velünk. És köszönjük, Urunk, hogy azért vagyunk fontosak, mert feláldoztad értünk Jézust. Urunk, halljuk és látjuk az elhívásunkat. Látjuk a körülöttünk lévő szükséget, Urunk. És mi vinni akarjuk a szükség helyzetbe a te megoldásodat. A sötétségbe vinni akarjuk a te fényedet. A félelembe és a fájdalomba és a kilátástalanságba vinni akarjuk a te evangéliumodat. Köszönjük, Urunk, a te üzenetedet. Köszönjük a te igédet. Szeretnénk engedelmesek lenni, Urunk. Használd kérlek a gyülekezetünket, és használj bennünket, kérünk egyenként a saját környezetünkben, hogy be tudjuk tölteni ezt a szent küldetést, hogy megnyissuk az emberek szemét a valóságra. Hallgass meg, kérünk Jézusért. Amen.